Köszöntök! Két héttel ezelőtt kezdtük meg az ezévi és hát sorrendben 20. sorozatunkat itt az ELTE jogi karán, mégpedig a Bibliának a látomásait vesszük sorra, és az időszámításunk előtti 15. századból való látomást, Bálám látomását tekintettük át két héttel ezelőtt. Most egy nagyot lépünk a történelemben, az időszámításunk előtti 8. századba, Ámos próféta korába. Ámos azért rendkívüli próféta egyéniség, mert ő az első író próféta. Már Mózestől eltekintve, mert Mózes ugye az időszámításunk előtti 15. században él, de Izrael későbbi történetében, hogy elindulnak a próféták, tehát Illés próféta, Elizeus időrendben, Ámos, Hósás, Ézsaiás, Jeremiás, Habakuk és a többi. Ezeknek a profétáknak a sorában az első proféta Ámos, aki önmaga írásba rögzítette is a tanításait, tehát ő az első, aki megszerkesztette a könyvét. Tehát aki nyilván a prédikációit elmondva egy bizonyos idő után az elmondott prédikációit, illetve az Istentől nyert látomásait könyvbe is foglalta. Mikor is élt Ámos? Az időszámításunk előtti 760-as, 750-es években lépett fel, közvetlenül azelőtt, hogy az északi országrész Izrael 722-ben az asszírok által elesett, és kezdetét vette a történelem első nagy zsidó deportálása. Tehát ennek az északi országrésznek a lakosait 722-ben Asszíria fogságba vetette. Ámos próféta Hósással ellentétben nem az északi országrész szülötte volt, hanem mutatnám is a térképünkön, a déli országrészből, Tékoából származott, tehát itt van Tékoa, néhány kilométerrel északra Betlehem és Jeruzsálem tőle, tehát itt Júdea déli hegyvidékeiben fekszik ez a város. Ámos rendkívül egyszerű ember volt, nem is mennék ebbe bele, majd fogom a második látomás után olvasni önmagáról a vallomását. Egyszerűen földműves ember volt, és állattartással foglalkozó ember, de elszólította Isten őt erről a déli országrészből, és arra kérte Isten, hogy menjen el az északi országrészbe, és ott az Istentől egyre inkább eltávolodott Izrael számára prédikáljon. Végül is Ámos a küldetését teljesítette, az országból azonban kiutasították, ő a proféták közül is az első kifejezetten üldözött proféta, már olyan szempontból, hogy a papi vezető réteg üldözte, ezt is fel fogom olvasni. Tehát az északi országrész papi vezető rétege üldözte és utasította ki az országból, utána eltűnik a szemünk előtt, nyilván talán ezután írta meg a könyvét. Ennyit a személyéről, nézzük most magát a könyvet. A könyve, ha nem akarok részletekbe belemenni, akkor 3-4 fő részre oszlik bennünket, a harmadik rész fog érdekelni, de azért elmondanám, hogy a könyvnek egy nagyon szép, arányos szerkezete van. Ámos könyve 9 fejezetből áll, tehát viszonylag nem hosszú profétikus könyv, el lehet olvasni együltő helyben, és aztán utána lehet olvasni az egész életünk során is. A felépítése a könyvének egy másik bibliai könyvre üt, egy híres újszövetségi könyvhöz hasonlít, és ez Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. Ez egy kis meglepetés. Megmondom, hogy miben hasonlít a római levélre. Abban, hogy Ámos először nem a zsidó népet szólítja meg, hanem a zsidó nép körül élő népeket, amelyek így körbevették, tehát a főniciaiakat, a filiszteusokat, az edomitákat, a moabitákat, az ammonitákat, a szíriabelieket, tehát azokat a népeket, amelyek körbevették a zsidó népet, és ebben az évszázadban iszonyatos kegyetlenkedéseket hajtottak végre. Olyan sorrendben szólítja meg egyébként a népeket, amennyire kegyetlenek. Azért lesz a népek közül az első megszólított az a nép, amelyik vas cséplőkkel verte agyon az embereket, egy kifejezetten brutális, kegyetlen dologra utalít Ámos, hogy élő embereket ilyen vas cséplő szerszámokkal támadtak meg és vertek agyon, és azért folytatódik majd olyan népekkel, amelyek emberkereskedelemmel foglalkoztak, tehát először a gyilkosság, emberkereskedés, lopások, csalások, fosztogatások sorozata, amivel Ámos azt akarja érzékeltetni, hogy Isten a történelem minden időszakában minden embert megszólít, a pogányokat is megszólítja, vagy az őróla nem tudó embereket is megszólítja a lelkiismeretükön keresztül. De a proféták is megszólítják a népeket. Ugye az ószövetségi proféták mindegyike megszólít népeket, és őróluk sem felejtkezett el, az Isten számukra is van üzenete. De az biztos, hogy a könyvnek ez első része után a második része a legrészletesebb, amelyben kifejezetten az északi ország rész, tehát Izrael lakosait szólítja meg Ámos, és 3-4 prédikációjának a rövidített változatát közli. Ezekből ugye nem tudok elmélyedni, majd Gödöllőn erről részletesen fogok beszélni, mert bennünket a harmadik rész érdekel, tehát ami ezek után jön, Ámos könyvének a harmadik része tartalmazza az 5 látomását. De azért itt a mi sorozatunkban is néhány szót hadd vesztegessek erre a második részre. Ámos egyszerű ember volt, de általában az egyszerű emberek jól gondolkodó emberek. A kétkezi munkával foglalkozó embereknek helyén van az eszük, elvileg is, meg gyakorlatilag is, Ámos is ilyen volt, és a prédikációi döbbenetes világossággal vannak fölépítve, hogy csak egy prédikációjából emeljek ki részletet. Ámos rávilágít arra, hogy az északi országrész bukását és deportálását mi idézi elő. 3 dolgot említ. És azért mondom ezt a 3 dolgot, és csak egy prédikációjából emelek ki egy ilyen rövid összefüggést, mert amit Ámos próféta elmondott az akkori Izraelnek, a szóról szóra a mai világra is teljesen áll. Erre szoktuk azt mondani, hogy kettős proféciákkal van dolgunk. Ami kicsiben beteljesedett 2800 évvel ezelőtt, az most nagyban fog beteljesedni az egész világon. Amire Ámos rámutat az, hogy az élet elfajult, és az emberek törvényé emelik az erőszakoskodást. Innen kezdődnek a súlyos bajok, amikor az emberek kiegyeznek azzal, hogy a céljaik érdekében erőszakot alkalmazhatnak. Testi erőszakot, szellemi fortét, és minden olyan eszközt, amivel a másik embert megkárosíthatják, vagy csoportokat, rétegeket megkárosíthatnak, tehát hogy erőszakossá vált az élet. Maga ez a kifejezés is szerepel a könyvében, és ugyanezt a kifejezést Mózes első könyve 6. fejezete is alkalmazza, amikor az özönvíz előtti világról azt mondja, hogy a föld betelt erőszakoskodással. Jézus is azt mondja, hogy a Noé napjaihoz hasonló napok jönnek az emberiség történetében, hogy a föld be fog telni erőszakoskodással, amint a Noé napjaiban volt, úgy lesz az emberfia eljövetelének napjaiban is, olvassuk Máté 24-ben, az emberek házasodnak, adnak, vesznek, végzik a maguk nagyon céltudatos és nyereséghajhászó életét, és közben nem veszik észre, hogy az egész élet kimegy alóluk. Tönkre megy az élet. Pedig miért is erőszakoskodnak az emberek? Na most jön a második dolog, amire Ámos ráutal. Azért erőszakoskodnak az emberek, hogy nagyobb kényelmet élvezhessenek. Egy kényelem szerető, alapvetően egy kényelemre épült kultúrával van dolgunk, mondja a 2800 évvel ezelőtti Izraelnek, ott meg is jegyzi, hogy micsoda ágyakat csináltattok, micsoda cédrusfából való palotákat, elefántcsontból való berakásokat, és a többi, és a többi. Tehát kialakul a meggazdagodottak, vagy hogy mondjam, új gazdagok, vagy a mindenáron meggazdagodni vágyóknak a köre, és az ember egy élet értéknek rendel alá mindent, hogy kényelmesen és nyugodtan, bőségben éljen. De azért már itt fölfigyelhetünk, hogy micsoda skizofrénia ez. Hát valaki az egyik kezével erőszakoskodik, a másik kezével pedig a békét és a nyugalmat akarja élvezni. Hát ez hogy jön össze? De Ámos azt mondja egy harmadik jelenségként is, hogy még nem is ez a legfélelmetesebb ebben a világban, hogy megy az erőszak, és közben mindenki a maga pecsenyéjét akarja sütögetni, és a maga otthonának, vagy élvezeteinek a kényelméről akar gondoskodni, hanem megnevez még egy harmadik összetevőt is, hogy az ember mindenhez a vallást is segítségül akarja hívni, és meg akarja nyugtatni az ember a maga lelkiismeretét, hogy tulajdonképpen hát ez az élet kemény dolog, de hát azért vannak szentélyek, templomok, azért van vallás, hogy időről időre megszabaduljunk a lelki terheinktől. Jól ütjük-vágjuk a másik embert, le akarunk heveredni otthon, mert a kényelem a szent, és egyébként bizonyos időben el akarunk menni Isten előtt megjelenni, mert hát azért valamivel könnyíteni is kell a lelki ismeretünkön. És a vallás papjai és vezetői falaznak ennek a kultúrának. Ez egy például egy döbbenetes megállapítás, ez csak mondom, ki veszek a harmadik, negyedik fejezetből egy ilyen hármas összefüggést, amire Ámos fölhívja a figyelmet, de ebben a részben a második fejezet 5. versétől a 6. fejezet 14. versét, tehát 4 fejezeten keresztül olvashatjuk Ámosnak a prédikációit. Ezekre szeretném majd a figyelmet fordítani a gödöllői előadáson, tehát most itt ezzel nem tudok foglalkozni, mert akkor a voltaképpeni tárgyunkkal nem tudnánk kimerítően foglalkozni. Miután elmondja ezeket a beszédeit, illetve lerögzíti ezeket a beszédeit Ámos, a 7. fejezet első verse így kezdődik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Így dolgot láttatott velem az Úristen. És itt veszi kezdetét az az 5 látomás, amit Isten Ámos prófétának adott, miután elvégezte a szolgálatát, miután elmondta a prédikációit. Nem tudjuk pontosan, hogy hol működött, valószínűleg az ország több helyén, és körülbelül azért egy évtized, vagy alig több, mint egy évtized azért a szolgálat azért adta meg a 760-as, 750-es éveket. De az biztos, hogy Ámosnak haladéktalanul távozni kellett az országból, mert megölték volna. Nagy dolog, hogy egyáltalán ennyit is beszélhetett, de mondom, erről pontos adatunk nincsen, a helyszínekről sincs, nem tartotta ezt fontosnak Ámos lejegyezni, de ezután rátér az 5 látomására a 7. fejezet első versétől a 9. fejezet 10. verséig. Ez a könyvének a 3. része, és erről fogunk ma este beszélni. És ehhez csatlakoztathatnám, mondjuk, hogyha azt mondanánk, hogy akkor 3 nagy része van a könyvnek, de hadd különböztessem meg, hogy ez még egy negyedik rész, a végső 5 verse a könyvnek, amelyben Isten biztosította Ámost a nagy ígéretről és a nagy reménységről, hogy az élet elfajulása ellenére is azoknak, akik élni szeretnének, van reménységük, van megoldás. Tehát mindösszesen ez a könyv a nagyon súlyos, feddő prédikációk és a rendkívül megrázó 5 látomás után azért azzal fejeződik be, hogy Isten a történelem végén szabadulást kínál azoknak az embereknek, akik élni szeretnének. Tulajdonképpen itt már a Jelenések könyve sejlik fel. Jelenések könyvének a 7. fejezete a szelek visszatartásáról, az elpecsételésről. Jelenések könyve 14. fejezete a végső nagy evangélium hirdetésről. És Jelenések könyvének a 19. tartó fejezetei Jézus Krisztus második eljöveteléről. Tehát ennyit a könyvnek a szerkezetéről. Én szeretnék mindenkit buzdítani, hogy ezt a könyvet sokszor kell olvasni. Múltkor egy belvárosi újságban olvastam, valaki nyilatkozott, hogy szerinte a legaktuálisabb könyv Ámos könyve. Ne a Magyar Nemzetet vagy a Népszabadságot olvassuk, ott úgyis csak kurtítva tudjuk meg, hogy mi történik a világban, de Ámos próféta könyvéből maradéktalanul értesülünk, hogy milyen folyamatok zajlanak. Ezért is ajánlom ezt a kis tanulmányt a Biblia mellé, hogy szerezzük be. No, nézzük akkor ezt az 5 látomást. Felolvasnám sorrendben a látomásokat, először tehát az első látomást, és megpróbáljuk ezeket a rendkívül rövid látomásokat értelmezni, természetesen a Biblia más részei segítségével, semmi mással. A 7. fejezet első versében tehát a következőt olvashatjuk, és olvasom egészen a 3. versig. Tehát az első látomás a 7. fejezet első versétől a 3. versig a sáska látomás. Következőképp hangzik: így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondta: Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. 3 vers, de mi minden van ebben? Hát először is nézzük meg, hogy mi volt a látomás. Ámos azt látta, hogy a királyi kaszálás után, a sarjú fakadás kezdetén sáskák lepték el a mezőt. Mind a 3 kijelentés rendkívül fontos. Tudnélik, a régi időkben, és hát ebben az időben az emberektől úgy hajtották be a takarmányt, hogy az első kaszálás, amit az emberek ugye vetettek, és jött az első kaszálás, az állatoknak való takarmány első kaszálása, az soha nem az egyszerű embereké volt, vagy a paraszt embereké volt. Tehát ahogy ma is, ugye. Először az államnak kellett beszolgáltatni. Az első kaszálás volt a királyi kaszálás, akkor le kellett kaszálni a mezőt, és az be kellett szolgáltatni a királynak. Amikor lekaszálták először a növényzetet, utána így szokták mondani, a magyar mezőgazdaságban is így mondják, hogy jött a sarjú, tehát jött a második. Ahogy ugye valamit lekaszálnak, egy idő után újra nő a növény, és szerencsétlen gazda várja, hogy mikor növekszik meg annyira a növény, hogy most már magának kaszálhasson. Ugye értjük ezt a dolgot. És amikor az emberek maguknak kaszálhatnának, akkor jönnek a sáskák. Ez félelmetes, szomorú, siralmas. Siralmas. Egy kaszálást elvitt az állam, a második kaszálás, amiből megélnének az állataim, meg megélne a gazdaságom, meg a családom, azt meg elviszi a sáska. A sáska járása régi időkben rendkívül elterjedt volt, de ha valaki utána akar járni, hogy úgy mondjam, a sáska járások világtörténetének, legegyszerűbb, hogyha felüti a Révai lexikont, egyáltalán mindenre ezt ajánlom, hogyha valamit nem tudunk a diszkon kívül, mert az még a Révai lexikonban nem szócik, vagy a, nem tudom én, a laptopon kívül az se szócik, de hogyha általában ilyesmire, ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy sáska, akkor sáskajárás, üssük fel a Révai lexikon, és a Révai lexikon pontosan tájékoztat, hogy Magyarországon még a 18. sőt 19. században is olyan pusztító sáskajárások voltak, amelyek egy hadseregnek a vérontásával értek föl. A sáskák, amikor megszálltak egy területet, ott egyszerűen mindent letaroltak. Ott élelem, ott élet nem volt. Ez egy félelmetes dolog, ugye az egyiptomi csapások között is van sáskajárás, Mózes második könyvében olvashatunk róla, és Jóel könyve tudósít például még ilyenről, Jóel könyve első fejezetében, tehát a Bibliából is nagyon sok sáskajárásnak vagyunk tanúi, aztán a sáskajárás a hétköznapi nyelvben is átvitt értelmű kifejezéssé vált, vagyis mivé? Mit jelent ez a látomás? Mit akart Isten itt bemutatni Ámosnak? Még egyszer olvasom. Így dolgot láthatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam, Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny? Megengesztelődött az Úr e dologban. Nem lesz meg, mondta az Úr. Nyilván, hogy ez a sáska járás, ez egy nagy pusztítást jelent. És általában sáska járások hirtelen szoktak bekövetkezni. Senki nem számít rá. Egyszer csak elsötétül az ég, mondják a régi krónikák. Megjelennek akkor a sáska rajok, hogy teljes sötétség lesz, és akkor elkezdik felenni, megemészteni a mezőfüvét. Ez egy nagyon hirtelen, gyors és kegyetlen pusztulásnak a képe. Isten azt akarta bemutatni Ámosnak, hogy ennek a világnak már régen vége lehetne, ha valaki nem fékezné vissza a történelem iszonyatos pusztító erőit, mert az emberi történelemben az önzés és a bűn valami olyan féktelen erővel dolgozik, mint a természetben a sáska. Ha nem lenne az, amit itt olvasunk a látomásban, hogy Ámos, ahogy látja ezt a sáskajárást, és látja, hogy ez az Isten tudtával történik, szinte azt mondja, hogy ő teremtett sáskát, persze az Isten teremtette a sáskát, persze, az Isten eredetileg nem arra teremtette az állatokat, hogy ilyeneket csináljanak, ez mind a bűn következménye. Tehát ennek beszámításával gondolkozzunk ezen a látomáson. Na, de amikor látja ezt, Ámos megdöbben, és azt mondja, hogy Uram Isten, légy kegyelmes. Hát úgy letarolják ezt a népet, egy falatka kis nép volt ez az Észak-Izrael, hát jönnek itt egy nagy birodalom ránk zúdul, úgy letarolnak, hogy mintha nem is lettünk volna a föld színén. Ahogy látja ezt, Ámos könyörög az Istennél, hogy fékezze meg az Isten ezt az ellenséges erőt. Isten persze mindig akkor szokott megengedni nagy nyomorúságokat az emberi történelemben, amikor abból jót tud kihozni, illetve amikor föl akarja ébreszteni az embereket, milyen embereket, akik erőszakoskodnak, közben a kényelem az Istenük, és közben még a vallást is bevonják ebbe az ördögi körbe. Mit tegyen itt az Isten? Hát meg kell engednie neki ilyen történelmi fenyítő próbatételeket, de Ámos azt mondja, hogy Isten ne engedd meg, mert ez félelmetes előttem. Valóban Ámos a 760-as, 750-es években működik, és csak 30-40 év után jön a nagy deportálás. De jön. Vagyis az első látomás azt szeretné érzékeltetni, hogy a világ pusztító erőinek a hatalmáról nekünk fogalmunk nincsen. Az ember sokszor eljátszadozik a gondolattal, hogy hát a világ azért forog, holnap is ugye a Föld kezd egy új napot, eddig is több évszázadot, évezredet átélt ez az emberiség. Sokan azt mondják, ugyan kérem, hát annyi baj volt itt már, annyi szerencsétlenség, túléljük a holnapot és a holnap után, mindig lesz valami. Hogyan is mondja a szegedi közmondás, hogy olyan nem volt, amikor nem lett volna valami. Ez nem így van. Ez nem így van. Isten bemutatta egy látomásban, hogy az ország is régen megsemmisülhetett volna. Ezen keresztül bemutatja azt, hogy a világ is régen megsemmisülhetett volna. Egy felelőtlen emberi okoskodás az, hogy hát még azért lesz holnap, holnap utáni évszázadok, évezredek lehetnek még hátra. Nem így van. Majd meglátjuk a látomás sorozat ennek erre épül föl, hogyha az Isten nem fékezné a romboló erők munkáját, a romboló erők egy pillanat alatt itt mindent letarolnának. Tehát itt holnap és holnap után szó szerint értelemben sem lenne. De milyen érdekes, hogy amikor könyörög a próféta, és hivatkozik arra, hogy kicsi ez a nép, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsi egy maroknyi nép, az zsidó nép, Istenem, ne engedd, hogy ilyesmi jöjjön, akkor azt mondja, hogy megengesztelődött az Úr e dologban, és azt mondja, nem lesz meg. Tehát egy olyan látomás, amivel Isten valamit bemutat, ami meg lehetne, bekövetkezhetett volna, de ugyanaz Isten azt mondja, nem lesz meg. Ha valaki elkezdi a Bibliát olvasni, rögtön a Biblia első könyvében ugyanilyen történettel találkozik, sőt egy nagyon megrendítő történettel, amikor valaki ott áll az Úr előtt, a két mennyei küldött már elment, a harmadik maradt ott, de a harmadikat így nevezi meg Mózes első könyve 18. fejezet, hogy az Úr, és azt mondja Ábrahám az Úrnak, hogy Uram Istenem, hát te elveszíted az igazat a hamissal egybe. Hát itt van ez a Sodom a Gomora. Iszonyú hely. Na de talán vannak ott is igaz emberek, és téged nem olyan istenként ismertelek meg, hogy te elveszíted a türelmedet, és akkor hagysz, hogy mindenkit letaroljanak. Te elveszíted az igazat a hamissal egybe. Uram Istenem, ha 50 igaz van Sodomában, ugye megtartod? Megtartom, mondja az Úr. De ne haragudjál, Uram, de hogyha 40 igaz van, ugye azt is megtartod? Megtartom. Lemegy Ábrahám 10 igazig. Ha 10 igaz van, nem akarok már szemtelenkedni, mert Sodoma, Gomora nyilván több tízezres, százezres városok voltak itt a Holtengernek a déli részén, amelyek végül is kénköves eső által elpusztítattak. De azt mondja az Isten, ha 10 igaz van, akkor is megtartom az egész várost. Később kiderül a történetünkből, hogy ugye Lót negyed magával futott ki a városból, de a 4 közül is egy sajnálkozva nézett vissza, mint a meggazdagodásuk színhelyére, Lót felesége meghalt. A 2 lánya a második rostán esik ki, összesen 1 igaz volt abban a városban. 1 igazért nem tartja meg az Isten. Azért nem tartja meg 1 igazért, mert az 1 igaznak az élete is veszélybe kerül a töménytelen, gonosz és bűnös gondolkodású és életvitelű ember miatt. Ezért elpusztult Sodoma és Gomora. De Isten soha nem veszíti el az igazat a hamissal egybe. Ettől a pillanattól fog, hogy Ábrahám itt küzd Sodomáért és Gomoráért. A Bibliában hány és hány történet beszél erről? Hogy az Isten mindig pontosan megnéz, hogy azok az emberek, akik élni szeretnének, akik összhangba kerülnek az élet törvényeivel, akik szeretik a másik embert, akik nem arra használják fel az életet, hogy most erőszakoskodással hogy tudnék meggazdagodni, vagy hogy tudnám a másikat legyőzni, és hogy tudnék magamnak paradicsomi állapotokat biztosítani, miközben a másikat a poklokig taszítanám lefelé. Hát ezeknek az embereknek az Isten mindig biztosítja a védelmet, de egyért nem tarthatja meg az Isten az egészet. Akkor, hogyha mindenki választott, az egyet kimenekíti, és a többi pedig nézze meg a magatartása következményeit. Tehát Ámosnak ez a közbenjárása, amit csak úgy idézőjelben mondok, hogy közbenjárás, mert a Biblia szerint egy közbenjáró van Isten és ember között, Jézus Krisztus, de valahogy a Jézus Krisztus szeretetét mutatja egy Ábrahám közbenjárása, egy Ámos közbenjárása, és még oly sok Mózesé is például, és másoké, akik azt mondták, mint Mózes is, hogy Istenem, ne ez a nép vesszen el, inkább én veszek el, és a családom veszem el. Csak tartsd meg ezt a népet. Tehát akik valóban szerették az embereket, az emberiséget, de hát ha nincs más tenni, mert az emberek nem akarják megváltoztatni a gondolkodásukat, akkor az Istennek hagynia kell, hogy majd jöjjön a sáska, de azt mondja most az Isten, hogy nem lesz meg. Jó, nem lesz meg. De rögtön jön a második látomás. Így dolgot láthatott velem az Úristen. Íme tüzet hívott elő ítéletre az Úristen, és megemésztette az a nagy mélységet, és megemésztette az országot. De mondtam, Uram Isten, hagyd abba, kérlek, hogy állhatna meg Jákob, hiszen kicsiny. Megengesztelődött az Úr e dologban. Ez sem lesz meg, mondta az Úristen. Kedves hallgatók, teljesen kiderül, hogy az első két látomás párhuzamos. Ami a sáska a növény számára, egy kicsit általánosabban olyan a tűz az egész világ számára. Az egész világ már tűzben éghetett volna el. Ezt nem én mondom meg, nem a Biblia mondja, ezt már az ókorban Hérakleitosz is ezt mondta, ezt mondták a sztoikusok is, hogy ezen a világon annyi a nyomorúság, és annyi a bűn, és az emberek annyira nem tanulnak, és egy emberől után ugyanazokat a bűnöket csinálnak, és soha nem tanul. Jöhet háború, jöhet vérontás, elfelejtik a dolgokat. Az emberiség valami félelmetes állapotban van, egy óriási labirintusban. Az ókorban is nagyon sok gondolkodó irányzat, filozófiai iskola a tűz haláról beszélt. Nem a 19. században kezdtek először az entrópia, felmelegedés, tűzhalál jelenségéről beszélni, már az ókorban is úgy megérezték az emberek, hogy meddig tart ez a világ. Meddig tart ez a világ, mert olyan félelmetes itt a gonoszság, hogy jobb lenne, hogyha az egész tűzben emésztődne meg, és valami újnak vetne alapot. A második látomás teljesen párhuzamos az elsővel. Isten újra meg akarja mutatni Ámosnak, hogy Ámos, hogyha én nem fékezném a világon a gonoszság folyamatait, a világ már régen belebukott volna a gödörbe, a világ már régen kimúlt volna, a világot már régen tűzemésztette volna meg, de én az Isten rajta tartom a szememet a világon, és ha csak egy igaz van is, azt az egy igazat kimenekítem. Nálam nincs olyan, hogy válogatatlan ítélet és válogatatlan büntetés. Ha amikor jönnek a történelmi ítéletek, mert jönnek, meg lesz a végső ítélet, mert lesz, ugye Péter második levele, harmadik fejezete mondja, hogy a régi világ elpusztult víz által, az új világ el fog pusztulni tűz által, Biblia beszél vízözönről és beszél tűzözönről, a vízözön az lezajlódott időszámításunk előtt, ugye a 24. században, a tűzözön pedig előttünk van egy karnyújtásnyira, amikor már a Földön tarthatatlanná válik a helyzet, és már Isten nem fogja fékezni a dolgokat. A Bibliának egy nagy tanítása, amit Jézus Krisztus Lukács evangélium a 4. fejezetében hirdetett meg, hogy az Istennek van kegyelmének esztendeje, és van igazság szolgáltatásának napja. De mind a kettő a történelem keretein belül. Tehát, hogyha így ábrázolom az emberi történelmet, hogy itt volt a kezdet, és itt a vég, akkor az Isten kegyelmének az ideje a történelmünk 99,9%-a, de az Isten igazság szolgáltatásának napja még itt a történelem befejezése előtt be fog következni. Ezt Jelenések könyvében a 15-től a 19. fejezetig olvashatjuk. Ugye itt már tartottam Jelenések könyvéről egy meglehetősen hosszú 25 részes sorozatot, erről több előadásban boncolgattuk ezt a kérdéskört, hogy Jézus, amikor fellépett Lukács evangélium a 4. fejezete szerint a názáreti zsinagógában, és kezébe adták Ézsaiás tekercsét, és felnyitotta, akkor a következő szavakat olvasta fel, hogy az Úr lelke van én rajtam, hogy hirdessem az evangéliumot a sántáknak, a betegeknek, vakoknak, stb., hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és itt Jézus becsukta a tekercset. Ézsajásnál folytatódik tovább a szöveg, és igazság szolgáltatásának napját. De Jézus világossá tette, hogy az első eljövetelekor ő az Úr jókedvének esztendejét jött hirdetni, hogy az igazság szolgáltatás napján ne vesszen el az az ember, aki odafigyel az Istenre. Az Úr jókedvének esztendeje az egész világtörténelem, az Úr igazság szolgáltatásának napja, az pedig az utolsó hét csapás, amibe beletorkolik az emberi történelem, amibe már beletorkolhatott volna eddig is. Már mondom, többetszer hangsúlyozom, ne tessenek haragudni, csak azért, hogy megmaradjon, hogy már sáska és tűz már elpusztíthatta volna a földünket már ezredévekkel, századévekkel ezelőtt, mert hiszen a felgyülemlett gonoszság miatt már a föld alig hordozza hátán az embert, Gondoljanak Vörös Marti híres versére, az Emberek című verse, az ember fáj a földnek. Az ember fáj a földnek. Nem az embernek fáj a föld, az ember fáj a földnek. Vagy gondoljanak Kálnoki László, hogy mostani mai költőt említsek, az Idő szintjeit című versére. Hátas lovunk a föld, le fog vetni magáról bennünket, mert már nem hord a föld a hátán, nem akar hordani a föld a hátán bennünket. Tehát mindez már bekövetkezhetett volna, de az Isten fékezi a folyamatokat, fékezi a rombolásnak az erőit. De azzal, hogy az Isten fékezi a rombolásnak az erőit, azzal nem annyit jelent, hogy az Isten ne ítélné meg a rosszat. Most jön a mérőzsinór látomás. A mérőzsinór, vagy mérőón, vagy függőón, amit a kőművesek használnak ugye az építkezéseknél, hogy a függőleges irányt ugye az ón, függőónnal mérik be, és a falaknak az egyenességét ezzel ellenőrzik. Ez lesz a harmadik látomás. Olvasom a 7. fejezet 7. versétől. Így dolgot láthatott velem. Íme ott állott az Úr egy függőleges kőfalon, és a kezében mérő zsinór volt. És mondta az Úr nékem, mit látsz, Ámos? Én pedig mondtam, mérő zsinort. És mondta az Úr, íme mérő zsinórral mérek népemnek, az Izraelnek közepette, és nem bocsátok meg néki többé. Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. A harmadik látomás milyen logikai út szerint következik az első kettő után? Az ebben a logika, hogyha a világunk eddig nem ért is véget, bár nagyon gyorsan véget érhetett volna, az Isten az, aki kezébe tartja a mérőzsinort, az Isten az, aki ellenőrzi, hogy ez a világnak a falai merre épülnek, és az Isten az, aki elmondja, hogy ha gyorsan nem következett be a vég, de a vég be fog következni, csak lassan. De azért fog a vég bekövetkezni, mert az Isten mérő zsinórjából következően e világnak a falai egyáltalán nem egyenesen állnak. A világ egyáltalán nem az egyenes építkezéseket, egyenes utakat kedveli, mint hogy Izrael sem azt kedvelte II. Jeroboám uralkodása idején. Az emberek mérhetetlenül elbizakodottak voltak. Óriási hadi sikereik voltak ebben az időszakban. Lehetett is persze erőszakoskodni, meg kényelemre törni, mert volt mit összeharácsolni, gazdasági fejlődés volt. Említettem, hogy kialakult a gazdagoknak, vagy új gazdagoknak népes csoportja. Tehát tulajdonképpen Ámos egy olyan korban élt, ami egy ilyen, hogy szokták mondani, egy ilyen felfutó időszak volt, és mindenki abban reménykedett, hogy hát majd túlérjük azért a problémákat, a nehézségeket, és az ország fejlődni fog. És akkor azt mondja Ámos a prédikációiban is, és a látomásban ezt Isten megerősíti, hogy majd ez a világ összedől. Úgy, ahogy van, összedől. 30-40 év, és össze fog dőlni. Általában persze, ha megfigyeljük a történelmet, a világ nagy rendszerei, birodalmai, de egyszerű kormányai is, mikor dőltek össze? Az összedőlést mindig megelőzte valami, egy mérhetetlen elbizakodottság. Nagyon erősnek látták a pozícióikat. Nagyon bebetonozottnak látták a helyzetüket, de az Isten ott áll Ámos előtt egy látomásban, azt mondja, mit látsz, Ámos? Mérőzsinort. Az Istennek a mércéje, az Istennek a törvénye akkor is igaz, hogyha nem gyorsan jön el annak a következménye, a törvény áthágásának nem gyorsan jön el a következménye. Akkor is a mérőzsinór megmutatja, hogy kérem szépen, most nem jó út felé megyünk. Ez akkor is igaz, hogyha mindenki azt mondja, hogy dehogy, ezzel nagyon jó út felé megyünk. Én azt gondolom, hogy a történelemben az embernek az egyik legszörnyűbb bűne az, hogy amikor az ember nem látja a rossz cselekedetei gyors következményeit, az ember elbízza magát. Erre szokták mondani, hogy nem dőlt ránk a mennyezet. Mekkorát hazudott valaki, mennyit lopott, mennyit csalt, és nem dőlt rá a mennyezet. Hát még áll a világ. És meddig fog állni még, amikor már csillagászati méretekre megy a csalások, lopások, visszaélések száma? Erre mondja a harmadik látomás, hogy lehet, hogy a világ áll, de nem sokáig. Lehet, hogy az Isten nem gyorsan engedi, mint a sáska meg a tűz pusztítanál a világot a gonoszság, de azt még ne higgyük és ne bizakodjunk el, hogyha az Isten valamit elszenved, vagy ha az Isten valakikért türelmesen fáradozik, hogy ha megtérnek ezek az emberek. És az embereknek eszük ágában nincs a jó út követése. Azért ne gondoljuk azt, hogy a világ örökké áll. Az Isten ezzel a mérőzsinór látomással világossá teszi Ámos előtt, hogy a világ nem fog örökké állni, a világ hirtelen és nem várt módon be fog következni, de csak azért hirtelen és nem várt módon, mert az emberek nem gondolkoznak. Egyébként már régen befejeződhetett volna, és amikor hirtelen és nem várt módon bekövetkezik, akkor ennek már mérhetetlen sok előzménye van, és azért siet a vége felé. Ez a három látomás, hogy egymás után lezajlik, úgy tartozik tehát egybe, hogy az első két látomás jelzi, hogy mivé lett volna már a világunk, ha Isten gondviselésével fékező erőt nem fejtene ki a Szentlélek és az angyalok munkájával. De ez a világ sajnos menthetetlen, itt a falak nem úgy állnak, itt az építmény nem olyan, amire az Isten azt mondhatta, hogy igen, ez helyes és jó. Le kell bontani a falakat, meg kell semmisíteni az építményt. Isten az egész történelemben különben ezt csinálja. Állandó falbontás, építés, de sajnos az emberiség nem tud jó építményt csinálni. Mindig a Bábel tornyánál köt ki az emberiség. Hogy a régen, most is ugye a nagy világegység, és az, hogy összesíteni az erőinket, és hogy az emberiség mindig ebbe az útba veszi be az irányt, tehát ennek el kell pusztulnia úgy, ahogy Isten a Bábelnél is összezavarta a nyelveket, és lerombolta a tornyot. Azért, mert valami késlekedik, az nem annyit jelent, hogy az Isten elfelejtkezett volna, vagy nincs a helyén, vagy hogy nem látná az okos és okozati összefüggéseket. Itt ugye a Péter második levele, a harmadik fejezete nagyon szépen mondja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mi érettünk, nehogy egy némelyek elvesszenek, hanem mindenki a megtérésre és az örök életre juthasson. Itt a három látomás után szünet következik. Nagyon beszédes ez a szünet. Nem jön a negyedik látomás, és nem jön az ötödik, hanem itt iktatja a könyvébe Ámos a saját legnagyobb tapasztalatát Észak-Izraelben. Meg fogjuk látni, hogy miért itt, de hadd olvassam fel ezt a tapasztalatát. Ez a 7. fejezet 10. versétől a 17. terjed. És elküldött Amáziás Bétel papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenve. Pártot ütött ellened Ámos az Izrael házában. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Most mondja el Ámos, hogy amikor ő fölment az északi ország részbe, és kezdte a prédikációit mondani, kezdte a népet figyelmeztetni, hogy erkölcstelen úton jártok, erőszakos, kényelem szerető, emberileg elvetemült emberi életet élő emberek vagytok, az ország főpapjának, egyébként nem ez a határ, ez a Jézus korabeli határ, ami az én térképemen van, a határ az itt terjedt, körülbelül itt Jeruzsálemtől alig kicsit északra, minden esetre Bétel itt van, tehát a Bétel főpapja, akire itt Amáziásként utalál, most tehát itt van Bétel és itt van Jeruzsálem, tehát itt volt a határ. Ahogy Ámos itt az országban prédikált, és utána Bételbe is eljutott, itt volt a vallási központ, ugye első Jeroboámtól fogva Bételben és Dánban, ez volt a két vallási központja az északi országrésznek. Azt mondta a főpap, hogy a királynak, hogy van itt egy próféta, ez az Ámos. Nálunk minden fejlődik, mindenki gazdagodik, szépen megyünk előre az életben, ő meg mindenféle ilyen ítéletről beszél. Meg Isten nem tetszéséről beszél. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Körülbelül ez magyarra mostani lefordítva annyit jelent, hogy mit beszél ez a próféta itt? Ki kíváncsi rá? Hadd csináljuk mi az életünket úgy, ahogy akarjuk, a prófétát tüntessük el. Ne beszéljen, össze-vissza beszél ez a próféta. Az ország igenis fejlődik, megyünk előre, egység, haladás, fejlődés, gazdaság, társadalom, kultúra, minden megvan, minden meg. Mit beszél ez a próféta? Diszonáns hang. Mert így beszél Ámos. Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földéről. Papi hazugság, jó leírása. Ámos soha nem beszélt arról, hogy a királyt meg fogják ölni. Arról beszélt, hogy az országot el fogják vinni a fogságba. De ez a főpap, mondom, jellegzetes papi hazugság, fegyver által hal meg Jeroboám. Na ezt mondja a főpap a királynak, hogy király, hát azt jövendőli felőled Ámos, hogy téged meg fognak ölni. Hát hagyod, hogy beszéljen ez a próféta, meg az országodat el fogják vinni a fogságba. Mondom, Ámos arról beszélt, hogy az országot elviszik fogságba, de arról nem beszélt, hogy a király életére törnének, vagy az életét ki akarják oltani. Egy igazság, egy hazugság egybe, ez jellegzetes egyházi dolog. Ez a történelemben nagyon szépen kiszokták fejleszteni. Ez már akkor is megvolt, mert így beszél Ámos, fegyver által hal meg Jerobám, az Izrael pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Ámosnak pedig így szólt Amáziás, menj el, próféta, fuss el a Júda földjére, ott tegyed kenyered, és ott profétálj. Azt mondja, hogy szépen hagyd el az országunkat, menj vissza a déli két törzshöz, ugye ez a Júda déli országrész. Nagyon érdekes gyilok van abban a kifejezésben, hogy ott egyed kenyeredet. Nem tudom, hogy kitetszenek ebből valamit hallani? Mert ez a papi hazugságnak a másik nagy fokozata, hogy Amáziás, a főpap, megvádolja Ámost, hogy ő pénzt kap azért, hogy itt profétál. Azt mondja, ne itt egyed a kenyeredet, egyed itt a kenyeredet. Hát azt hiszem, hogy itt aki ingyen kenyéren élt, az inkább Amáziás volt. Ámos nem kapott senkitől semmit. Sokak által megvetett ember volt, és nemhogy nem kapott pénzt, de ő a saját itthoni keresményéből tudott fölmenni az északi ország részbe, és ott egyáltalán működni. Micsoda hazugság és micsoda rágalmazás, amikor valaki, aki önzetlenül tesz valamit, az elkezdik megrágalmazni, hogy ki tudja, ki áll mögötted, miféle érdekcsoportok pénzelnek téged, hogy a mi királyunk meg az országunk ellen beszélj. És erre Ámos, és a könyv egyik legszebb jelenetének tartom, és számomra Ámos ezért a legkedvesebb prófétám, Ámos a következő választ adja. És felelt Ámos, és mondta Amáziásnak, nem vagyok próféta, sem prófétának fia, barompásztor vagyok, és vadfügét szedek. De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és mondta nékem az Úr, menj el, és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. Teljes nyugalmát megőrizve azt mondja Ámos, hogy nézd Amáziás, te egy fizetett egyházi ember vagy. De persze ezt nem mondja, ezt én mondom, csak hogy tessenek érteni a szituációt. Egy fizetett egyházi ember vagy. Fizet az állam is neked, fizetnek a megcsalatott tömegek is neked, azért, hogy még jobban belevidd őket a gödörbe. Ez is általában így van a történetben, mind a mai napig. Fizet az állam, fizetnek az egyszerű emberek, hogy mondjanak olyan vallási szólamokat, amik viszik az embereket be az álomba, az alvásba, a visszaérésekbe, a bűnpártolásába és igazolásába. Szóval azt mondja Ámos, én nem vagyok próféta sem prófétának fia, én nem a papi kasztból vagyok. Én barompásztor vagyok. Egyszer állatokkal foglalkozom itt, tudod, abból keresem, tudom, hogy mennyi a pénzértéke, mert megdolgozom érte, barompásztor vagyok. Most pontosítanom kell a héber eredeti alapján a magyar fordítást, és erre Kereszti Zoltán hívta fel a figyelmet. Nem úgy hangzik eredetiből, hogy vadfügét szedek. Mert ha így hangoznék, hogy vadfügét szedek, akkor még csak egy nagyon jó munkája lett volna Ámosnak. De ő vadfügét szurkált. Tetszenek tudni, mi a füge szurkálás? Elmondja a könyv. Kétféle fügefa van Izraelben. Van az édes füge, az a szép húsos lila füge, ami egyében kétszer, de amikor háromszor beérik. Édes fügéket beporozza, vadfügéket telepítettek a füge ültetvényekbe. A vadfügefa az egy óriási, 15-től 25 méter magas szikomorfának szokták nevezni, és nagyon kis fügéket hozza a vadfüge, fürtökbe hozza, nem úgy, mint az édes füge, hogy jön a kocsány a tőről, hanem egy fürtökbe jön. De rendkívül értékes ez a vadfüge, mert be kell telepíteni az édesfüge ültetvénybe, és a szegények tápláléka volt a vadfüge. Amúgy az édesfüge se volt egy nagyon drága gyümölcs, de a vadfüge, ugye a fügének egyébként óriási összetevői vannak, azt nem akarok belemenni most, hogy kálcium pótlást ne tejjel végezzük, hanem fügével, meg mit lehet a fügével előállítani. A vadfügének azonban volt egy ellensége, egy fügedarás. És hogyha amikor a vadfüge kezdett kijönni, és nem fogadtak volna bérmunkásokat, akik megmásszák azt az iszonyatos nagy fát, és nem szurkálják be a vadfügét, úgyhogy a darazsat félrevezessék, hogy ott már valaki beszúrta, ha ezt nem szurkáltak be az összes fügét, akkor jött a fügedarás, ott ugye lepetézett, és tönkrement az egész termés. Csak úgy mondom, hogy ha volt rabszolga munka Izraelben, az a vadfüge szurkálás volt, ami a vadfüge és az édesfüge léte is függött. És Ámos ezt a rabszolga munkát csinálta. És ennek a pénzéből, amit ő bizonyos évszakokban állattartással foglalkozott, ez a vadfüge szurkálás, ez a mi július-augusztusunknak megfelelő hónapban egy ilyen idénymunka volt, egy 2-3 hónapos idénymunka, és Ámos egy kegyetlen, mit mondjak most önöknek, mintha valaki elmenne ma, mit mondjak, csatornát tisztítani, vagy mit mondjak olyasmit, amire azért nem nagyon vehetők rá az emberek, és amiért nem fizetnek sokat. És ebből élt Ámos, ebből élt itt Tékoában, ebből tartott el a családját, és közben azon gondolkodott, hogy mifelé halad ez a világ, hova jut el ez a történelem, hogyha ilyen erkölcsi állapotok vannak, mint hogyha ma valaki eljönne Erdélyből, vagy Szabolcs-Szatmárból, és azt mondja, kérem szépen, hát én otthon művelem a földemet, igaz, hogy 8 forintért vették át most az almát tőlem, de engem nagyon izgat az, hogy mi folyik ebben az országban. Tessenek beszélni már arról, hogy mik azok a pedofil szalonok, vagy mi az a leszbikus, meg homoszexuális, meg politikai maffia. Én ezekben szót nem értek, pedig itt lakom 300 kilométer, és valaki eljönne a kis falujából, és azt mondja, hogy emberek, gondoljátok, hogy ezzel még sokáig együtt lehet élni? Na azért karikírozom egy kicsit, hogy tessenek beleképzelni ebbe a helyzetbe magukat, hogy azt mondja Ámos, hogy engem fizetnek meg. Kemény munkával, nem 8 órai munkával, megkerestem itt a pénzt, és abból tudtam ide feljönni, de nem azért, hogy hivalkodjam, hanem hogy figyelmeztesselek benneteket, hogy sok idő nem lesz már. Nem tudjátok a sejem ágyon élvezni az erőszakkal megszerzett kincseteket, el fog veszni az országotok. Amáziás azonban durván kiutasította Jeroboám a király segítségével Ámost az országból. Miért jön ide ez a közbeékelés? Tehát Ámosnak ez a saját tapasztalatára való hivatkozása, tehát ez a személyes vallomás, ez a beidézése, miért a harmadik látomás után? Hát most már talán érthető. Mert általában azért utálták a prófétákat, mondanom se kell érdemtelenül, mert pontosan megmondták, hogy már az bekövetkezhetett volna, de mivel az Isten kegyelmes csak lassú lesz a vég, de azért ne csapjátok be magatokat, emberek, hogy ha lassú is lesz a vég, a rossznak csak egy vége van, a megsemmisülés és a kárhozat. És hogyha engem kiutasítotok az országból, vagy hogy én diszonáns hang vagyok, vagy ti nagyon jól érzitek magatokat, nem egyenes az épületetek fala, az a magatartás, a jellem, a közösség állapot, a kétségbeejtő. Azt hiszitek, mert még fönnáll, hogy ez örökké fenn fog állni? De nem fog fennállni. Engem elnémíthattok, kiutasíthattok, de hát ez megy a szakadék felé. És hogy ez mennyire így van, jön a negyedik látomás, az érett gyümölcsről szóló látomás. Az érett gyümölcs, ha így kimondom, nyilvánvalóan mire fog utalni, a gyümölcs is lassan érlelődik meg. A férges gyümölcs vagy a rothadt gyümölcs is lassan lesz rothadt, de ha rothadt lesz, nem lehet már vele mit kezdeni. Nem akkor kellene valamit tenni, mielőtt nem rohad meg? De hogyha már rálépett arra az útra, akkor már nem lehet vele mit kezdeni. Tehát ugyanezt építi tovább a negyedik látomás, a 8. fejezet első versétől olvasom. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme egy kosár érett gyümölcs. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondtam, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nékem, eljött a vége az én népemnek, az Izraelnek. Nem bocsátok meg néki többé. Azon a napon jajjá változnak a templom énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányják mindenüvé. Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására, mondván, mikor múlik el az újholt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbíthessük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát. Megesküdött az Úr a Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetüket. Kedves hallgatók, úgy, hogy mennyire nincs új a nap alatt? Alig várták, hogy elmúljon a szent nap, a 7. napi nyugalomnak, már gyerünk seftelni. Alig várták, hogy a romlott dolgokat eladhassák. Mit mondjak, luxemburgi csirkék? Nem, hát ugyanarról van szó. Hát 40 forintért megvenni egy kiló csirkét, az, ki gondolt ezt komolyan? Azt mondják, hogy Kínából jött. Németországon keresztül. Pecséteket ütöttek rá az Európai Unióban. Bejött ide Magyarországra, 40 forintért adták. Most jelentették be pár héttel ezelőtt, hogy kis szemidegbetegség, agysorvadás. Ezért, mert ilyen volt. Hát az egész világ pénzforgalmának most már több, mint a fele újra eladásból származik, és ott akarják besapni az emberek a másikat, ahol tudják. És amit az emberekkel megetetnek, múltkor mutattak nekem valamit, amire azt mondják, hogy a sajt alapanyaga. Azt hittem, hogy hungaro... Hogy nevezik azt a... Hungaroc... Nem a... Igen, az a... Ami úgy szigeteli a dolgot. Hungaroc... Mindegy. Azt hittem, hogy hungarocell, csak az fehér, ez meg olyan sárgás volt. És azt mondják, hogy ez Kazasztánban elhullott tevéknek, és lovaknak, és marháknak megfőzött örleménye, amit elvisznek Hollandiába, ott mindenféle színezékkel, stb. Manipulatíve, jön az eredeti holland sajt mi hozzánk. 5-10 ezer forintért, nem akarok rémeket mondani önöknek, csak annyit szeretnék mondani, hogy mit gondolnak azok az emberek, akik talán... megetetik a halált a másik emberre, hogy meddig fog ez folytatódni. Hát előbb-utóbb zárul a kör, nem? Szóval mondom, nincs új a nap alatt, tehát ugyanazokat, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, nem tudom, önök is olvasnak, hogy gyerekeket mennyiért vesznek meg másokat. Emberkereskedelem, most bejelentették, hogy az ókorhoz hasonló emberkereskedelem virágzik az egész földön, a 3-5 éves gyerekeket már prostitúcióra adnak, és a többi, és a többi. Megvegyük a szegényeket pénzen, a szűkölködőt egy öltő saruért, ennyi az ember ára, pár ezer forint az ember ára, és eladhassuk a gabona hulladékát. Mondom, csak be kell helyettesíteni, ugyanarról van szó ma is. És emellé ott vannak a falazó eszközök, ugye a médiának megfelelő csatornái, vallások is mondják, hogy igen, szeretni fogjuk egymás gyerekek, szép lesz a világ, össze fogunk fogni. Ez máig is előttem van a kép, hogy Pirinszky Jánossal egyszer beszélgettem a 70-es években, vagy a berlini falra került a szó. Hát ugye ott Berlin ketté osztotta a szögesdrót és a berlini fal. Pirinszky megállt és azt mondja, hát ki az, aki ezt komolyan veszi? Hát mit gondolnak, hogy meddig lehet az emberekkel játszani? De valami kegyetlen az emberi történelem. Ha az ember nem akar megváltozni, nem akar megjobbulni, akkor megy szakadatlanul lefelé. Ér egy gyümölcs, beérik, a gonoszság beérik. Nem, nincs, ami visszafékezi. Azért, mert nem olyan gyorsan, mint a sáska, meg a tűz pusztít. Hát igen, a rohadt gyümölcs mondjuk nem olyan gyorsan pusztít, ez igaz. De azért a rohadt gyümölcs se valami szépséges és esztétikus látvány. Ezt mutatta meg Isten Ámosnak, hogy értésére adja, hogy tulajdonképpen ennek a világnak a sorsa megpecsételtetett. Ez a világ, ahogy a te országod megérett arra, hogy itt vége legyen mindennek, a világ is megérik arra, hogy jobb, hogyha vége van, mint hogyha valaki még beleinjekciózna különböző tápszereket, hogy még a rohadt gyümölcs mondjuk még egy-két hónapig fönnmaradjon. Nincs értelme. Nem találok olyan gazdát, aki ilyesmit csinál. Jobb, hogyha lehull, el lehet taposni, vagy el lehet ásni. Tehát ez a negyedik látomás. És az ötödik látomás világossá teszi, hogy ez az öt látomás, ez nem csak Izraelnek szólt, hanem különösképpen a mai világnak szól. 9. fejezet első versétől. Láttam az Urat állani az oltáron, és mondta, üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat minnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg, nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a Seolba, vagyis sírba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket, és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket, és folytatódik tovább. Most már ezeket a látomásokat végig nem tudom felolvasni, ezek a negyedik és ötödik látomás hosszú, és még több bővítménye van. De nézzük meg, hogy mi is az ötödik látomás. Látomás formájában látja Istent az oltáron állani. És az Isten megszólítja Ámost, hogy te is vegyél részt abban, amit neked akarok mondani és mutatni. Üsd meg az oszlop fejét. Tehát mint egy kalapácsot, vagy valami ütőszerszámot adat Isten a kezébe, és azt mondja, hogy üssél oda az oszlop tetejéhez. Oda kell ütni, és az egész összedől. Hadd tegyem föl önöknek a kérdéséhez, mikor következik be? Akkor, hogyha már az épület már régen megérett, már hogy mondjam, korhadt és rothadt és szétmál az egész épület, csak ennyi kell, és összedől az egész. Körülbelül Izrael léte is ennyi pókfonálon függött, és a mai világ is ekkora pókfonálon függ. Ugye sokszor idéztem Szent Györgyi Albert híres mondását, hogy csak egy új meg egy gomb találkozása ez a világ. Mert hát 10-szer annyi atombomba van beásva a Földbe, amiből már a Föld ugye régen elpusztulhatott volna. Az egész földi civilizációnk egy pókfonálon függ. Bármelyik pillanatban összeomolhat például a világ egész pénzgazdasága. Bármelyik pillanatban összeomolhatnak, én nem is tudom, hogy a főkönyvelők, vagy bankárok, vagy nem tudom, hogyan tudnak bűvészkedni úgy a dolgokkal, hogy ez még eddig nem omlott össze. Például a tőzsde, azt mindig úgy figyelem a tőzsde, hogy az mit csinál. Hát ez egy döbbenetes játék, nem tudom, hogy sokszor az az érzésem, hogy gyerekkorunkban, amikor olyan a társaink között voltak olyan nagyon vásolt gyerekek, akik mindent megengedtek, minden szabályt áthágtak, és a végén diadalmas azt mondták, hogy ők győznek. Valahogy az emberiség is valamilyen vásolt gyerek állapotban van, hogy azt hiszik, mert egyik rubrikából átírnak valamit. Vagy megoldanak különböző manőverekkel dolgokat, tehát azt hiszik, hogy ettől megoldódott a dolog. Hát csak annyiből állna az egész, hogy valaki egy kis ütés, és az egész összehuppan. És azt mondja itt Isten Ámosnak, hogy az emberek mehetnének le a sírba, onnan is kiragadom őket, felhágnának az égbe, onnan is levonszom őket. Nem fog elfutni a futó, nem menekül meg a menekülő. Nagyon érdekesek ezek a héber irodalmi formák ugyanazzal a szóval, tehát hogy nem fog elfutni a futó, nem fog menekülni a menekülő, mint egy súlyozza, egy kikerülhetetlen dolog, ezt nem lehet félreérteni. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Hát, kedves hallgatók, ha mondjuk ez a jogi kar, vagy ez a terem, egyik pillanatról a másikra összeomlan. Most itt a nagy kérdésemnél az ötödik látomásnál, melyikünk maradna itt meg? Mert a kép azt sugallja, hogy egyikünk se, nem? Hát, egy nagy épület, aminek a tartó pillérét, mint a Sámson, amikor a Gázán oda feszült a két oszlop közé, az átriumban, és kiemelte, és ott 3000 ember volt, de hát ott nem maradt meg senki. Hát minden összedőlt. Hát most is néhány nappal ezelőtt, ugye, ott a bizonyos szigeten, vagy másik, hát nem marad meg senki. Félelmetes az ötödik látomás, mert azt mondjuk, hogy hát Uram Istenem, hát mindannyian kegyetlen emberek vagyunk, mindannyian bűnös emberek vagyunk. Hát persze vannak fokozatok a bűnben, de ki tudná azt mondani magáról, hogy ő mondjuk méltó lenne, hogy egyedüliként vagy néhányad magával túlélje ezt a dolgot, hogy összedől egy ház. Az embernek az az érzése, hogy ez az ötödik látomás azt mondja, hogy kérem szépen ebből az emberiségből ki fog megmaradni. Ki méltó arra, hogy éljen. És hogy befejeződik ez a látomás, azt mondja a 9. vers, és ez a Bibliának a innentől számító az első verse, az Ámos 9.9, amitől egy nagy bibliai hasonlat és jelkép útjára indul, innen Ámostól. Maga Jézus Krisztus Lukács evangélium a 22. fejezetében elevenítette fel a képet, a rosta képét. A rosta képét. Megy a rosta. És most ki az, aki megmaradhat? Vagy mindenki kiesik a rostán? Senki se lesz méltó arra, hogy megmaradjon? Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Nota bene, kétféle rosta van, én az előbbi rostát mondtam, aminél leesnek, de van egy másik rosta, aminél az a pozitívum, hogy ami fönnmarad. Hogy a rossz hújjon ki. Ugye? Tehát kétféle rosta van. Itt a második rostáról beszél Ámos. Azt mondja, hogy én az Isten a történelemben mozgatom a rostát. Én azért külön választok embereket, mert vannak ember, olyan értemben nincs különbség emberek között, hogy minden ember elkövet bűnöket, de olyan értemben van különbség, hogy vannak, akik nem nyugszanak bele a bűneikbe, és elkezdenek küzdeni a bűneikkel szemben, és ez az Isten segítségét kérik. És vannak emberek, akik mint a vízfolyás mennek bele, és egyre súlyosabb bűnökbe. Itt nagyon nagy különbség van ember és ember között. És én az Isten megpróbálom az embereket az életükben, a történelmükben. És én az Isten mondom, hogy nem esik a földre egy szemecske sem, tudnék olyan, aki az én ítéletem szerint méltó fennmaradni a rostán. Lesznek tehát megmenekülő emberek. Lesznek olyan emberek, akik meg fognak maradni az örök életre. De hogy érzékelteti ez az ötödik látomás, hogy kevesen. Kevesen. Nagyon jól érzik magukat az emberek a házban, aminek már minden eresztéke recseg ropog. Nagyon jól érzik magukat az emberek ott, ahol már minden elkorhadt. Nagyon jól érzik magukat, mert még a szemétdombon is a meggazdagodáson jár az eszük. Mindenki nagyon jól érzi magát. Világomlás van, megy szét az egész világ. Soha ennyi mulatozás, és ennyi vigasság, és ennyi humor, és ennyi kabarét. Én nem tudom, hát már régen is volt ugye sok ünnepély, meg farsang, meg mulatság, meg kabaré, de a mai világ hát az egész évben egy kabaré, nem? Hát az, vagy azt mondják az emberek, hogy már máshogy nem tudjuk elviselni ezt a világot, már jót kell nevetni rajta, és állandóan csak nevetgélünk. Na tehát ezzel komolytalanná válik az egész. Én úgy látom, hogy ez a világ valami félelmetes képet nyújt, mert mindenki nyög és sóhajtozik, hogy milyen rossz élni, meg mennyi sok probléma van, meg mennyi sok betegség, meg mennyi sok nyomorúság, és közben mindenki a sírva vigadásnak egy egész különleges fokára tornázta fel magát. Félelmetes. De mennyire reménykeltő ez a befejező látomás utáni kép, hogy az Isten azt mondja, nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik azt mondják, nem ér el minket és nem jön ránk veszedelem. Itt is nagyon szépen mondja, kik azok, akik nem fognak meghalni, akik küzdenek egy nemesebb életért, és kik azok, akik meghalnak és elvesznek és a kárhozatra jutnak, akik a büszkeségtől, önteltségtől nem ér minket és nem jön ránk veszedelem. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, amint volt hajdanán. Íme napok jönnek, olvasom a 13. verset, íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek mustal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Ámos könyvében kétszer fordul elő ez a félelmetes kép, egyszer egy előző fejezetben, a 8. fejezetben, a 9. vers, amikor azt mondja az Isten, hogy lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal, és itt a 9. fejezet 13. vers, amikor azt mondja, hogy ott éri a szántó, az aratót, a szőlőtaposó, a magvetőt. Mit fejez ki ez a két kép? Azt fejezi ki ennél az 5. látomásnál, hogy a történelem legeslegvégső eseményei hihetetlen felgyorsult események lesznek. Ott éri a szántó az aratót, még szántanak, de már aratnak. A szőlőtaposó a magvetőt, még vetik a magot, már leszületelik a termést. Lesötétítem a napot fényes nappal, besötétítem a földet fényes nappal, tehát az emberiség talán még úgy gondolja, hogy itt évtizedek, évszázadok vannak, az Isten látja, hogy itt már évek sincsenek, alig vannak kevés év, ami előttünk állhat, mert hihetetlen felgyorsuláson megy át a történelem. Tulajdonképpen ez a 7 csapás, ez egy iszonyatos felgyorsulás. Mert különben nem is lehetne hosszabb, mert ha hosszabb lenne a 7 csapás, itt ember nem maradna meg a földön. Tehát Istennek védelem alá kell helyezni azokat, akik keresik őt, és ugyanakkor viszont a szeleket el kell engedni az Istennek, de az Isten biztosítékot ad itt az Ámos 5. látomásával is arra, hogy az Istennél nincs olyan, hogy az igazak elvesztenek a hamisakkal együtt. Isten külön választ embereket, és a végső hirtelen bekövetkező események előtt ez a különválasztás, az elpecsételés, az igazak védelem alá helyezése, ez be fog következni. Kedves hallgatók, egy zeneszámot illesztettem az előadás végére. Amikor egy próféta szembesül azzal, hogy nem kívánatos ember, menjen a csodába, ne beszéljen. És amikor egy próféta is meggyengül, mert látja azt, hiszen ő is ember, és az emberek, hogy viselkednek, őt is érzékenyen érinti. Segíteni akar az embereken, de hát hogyha az emberek nem engedik, hogy segítsenek rajtuk, mit lehet tenni? Ez a másik próféta nem Ámos, mert Ámosról sajnos nem írtak zeneműveket. De egy Ámoshoz hasonló nagy erejű próféta ekkor elcsüggett, és ez az elcsüggedés a 19. század nagy zeneszerzőjének egyik legnagyobb áriáját kölcsönözte Mendelssohn Éliás oratóriumának második részében. Mi ezt nem adtuk elő most a nyár végi hangversenyünkön, ez már nem fért bele. Illés elkesergi a panaszát. Uram Isten, miért is élek? Es ist genug. Elég volt, Uram. Nem vagyok én sem jobb az én atyáimnál, mondja Illés. Én is sok vétket követtem el, megijedtem Jézabeltől, a királyné asszonytól. Én is ugyanolyan vagyok, egy hián húsz, mint a többi. És ez a mély búsongás és kesergés úgy gondolom Ámost is jellemezte, de Ámos nem tört úgy össze, mint Illés. Ámos talpon maradt. Kiutasították az országból, hát hazament, és megírta ezt a könyvét. Én azt szoktam mondani, hogy azok az írók, meg azok a művészek, akik valami fontos dolgot mondtak ki, és az életükben szinte a kapszarony szintjén kezelték, azt az elégtételt azért megkapták, amiről persze ők már nem tudhattak, hogy szinte az egész történelem aztán belőlük élt. Ámossal is ez a helyzet. Utálták, megvetették, rágalmazták, meghazudtolták és kiutasították, és ez az egyszerű ember, aki azt mondja, nem vagyok próféta sem profétának, fia barompásztolóik, vadfügéket szurkálok, a maga egyszerű 9 fejezetből álló könyvében valami olyan kincset adott a kezünkbe, ami különösen a mai embereknek nyújthat sokat, mert itt van a végső idők menetrendje Ámos könyvében és az 5 látomásában. Ezért kell, ezért szükségszerű és ezért életfontosságú Ámos próféta könyvét olvasni. Én legalábbis így érzem, a Biblia 66 könyve közül én a legtöbbször Ámos könyvét olvastam el, és fogom is olvasni. Ez nekem olyan, mint a holnap utáni újságcikk, ha jó lenne. Hallgassák meg Mendelssohn Es ist genug tételét az Éliás című oratórium második részéből, ahol a próféta kesergését, ugye ez a nagybőgő szólam húzza alá. Thank you.
die zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt, und deine Propheten mit dem Schwert erwürgt. Ich habe geeifert um den Herrn, um den Gott Sibaoth, geeifert um den Herrn, um den Gott Sibaoth, und ich bin allein übrig geblieben, und sie steht danach, dass sie mir mein Leben lebt, mein Leben lebt. Es ist
a figyelmet, hogy tenni szoktuk egy 10 perc szünet után föl lehet tenni kérdéseket az előadás témájával kapcsolatban. Két hét múlva Ézsaiás látomásáról lesz szó. Viszontlátásra!